Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai ószövetségi igeszakaszunkból, a Krónikák második könyve, 33. fejezetének 3-tól a 23. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva hallgassátok az igét, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel tegyük, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért ma ajándékba adta nekünk Isten. A Krónikák második könyve 33. részének 3. versétől hallgassuk az ő üzenetét. A 3. vers 2. felétől kezdem olvasni. Manassé oltárokat állított a baáloknak, és Aséra szobrokat készítetett. Leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. Építetett ilyen oltárokat az Úr házában is, amelyről pedig ezt mondta az Úr, Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. Oltárokat építetett az ég minden seregének, az Úr háza mindkét udvarában. A fiait is elégette áldozatul a Ben-Hinnom völgyben. Varázslást, jelmagyarázást és igézést űzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. Asérának azt a bálványszobrát, amelyet ő készítetett, az Isten házában helyezte el, pedig erről azt mondta Isten Dávidnak és a fiának, Salamonnak, ebben a templomban, Jeruzsálemben lesz a nevem mindörökké, mert ezt választottam ki Izrael valamennyi törzse közül. És soha nem kell majd Izraelnek kivándorolnia arról a földről, amelyet őseiteknek rendeltem. De csak akkor, ha megtartják és teljesítik mindazt, amit Mózes által megparancsoltam nekik, az egész törvényt, annak összes rendelkezését és döntését. De Manassé tévejgésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket Izrael fiai elől kiirtott az Úr. Szólt ugyanaz Úr Manasséhoz és népéhez, de azok nem figyeltek rá. Ezért az Úr felhozta ellenük az asszír király seregének a vezéreit, akik horgot akasztottak Manasséba, bilincsbe verték és elvitték Babilonba. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és mélységesen megalázta magát őseinek Isten előtt. Imádkozott hozzá, ő pedig megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és hazavitte országába, Jeruzsálembe. Manassé megtanulta ebből, hogy az Úr az Isten. Ezek után építetett egy külső várfalat Dávid városához, a Gihontól nyugatra, a völgyön át, a hal kapu felé, a várhegyet is körülvette vele, és igen magasra emelte. Júdában pedig minden erődített városba csapatparancsnokokat helyezett. Eltávolítatta az úrházából az idegen isteneket és a bálványokat. Továbbá minden oltárt, amelyet az úrházának a hegyén és Jeruzsálemben építetett, kidobatott a városon kívülre. Az Úr oltárát pedig helyreállította, békeáldozatokat és hálaáldozatokat mutatott be rajta, és megparancsolta Júdának, hogy Izrael Istenét, az Urat tiszteljék. A nép ugyan tovább is áldozott az áldozóhalmokon, de csak Istenének, az Úrnak. Manassé egyéb dolgai, Istenéhez mondott imádsága, és a látnokok beszédei, akik Izrael Istenének, az Úrnak a nevében szóltak hozzá, megtalálhatók Izrael királyainak a történetében. Imádsága és annak a meghallgatása, minden vétke és hűtlensége, meg azok a helyek, ahol áldozóhalmokat építetett, bálványoszlopokat és szobrokat állítatott fel megalázkodása előtt, megvannak írva a látnokok beszédeiben. Azután Manassé pihenni tért őseihez, és eltemették palotája kertjében. Utána a fia, Ámón lett a király. 22 éves volt Ámón, amikor uralkodni kezdett, és 2 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ahogyan apja Manassé is tette. Ámón is áldozott mindazoknak a bálványszobroknak, amelyeket apja Manassé készítetett, és azokat tisztelte. Nem alázta meg magát az Úr előtt, ahogyan apja Manassé megalázta, sőt, egyre csak halmozta a vétkeket, ez az Ámón. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, megrendült szívvel olvassuk ennek a királynak, Manassénak az életét, de köszönjük neked, hogy minden, ami a Szentírásban olvasható, az épülésünkre, a javunkra iratott meg. Köszönjük, Urunk, hogy azért gyűjtöttél most is össze minket, hogy a szívünkhöz szólj, hogy úgy állíts elénk tükröt, hogy abban valóban felismerjük magunkat, és minden mögött ragyogjon föl a te kegyelmed. Urunk, édesatyánk, megvalljuk, hogy az elmúlt hétnek is terheivel és örömeivel együtt kell, hogy jöjjünk eléd. Hálát adunk mindazért, amit tehettünk a nevedben, szolgálhattunk téged, és bocsánatodért esedezünk mindazért, amiben vétettünk a te törvényed, szavad ellen, amiben vétettünk egymás ellen, gyermekeink vagy szüleink ellen. Urunk, köszönjük neked, hogy vasárnapról vasárnapra megállhatunk ezen a szent helyen, hogy figyeljünk rád és belekapaszkodjunk a te irgalmadba, hogy valóban azzal menjünk tovább, hogy irgalmas és kegyelmes az Isten, nem haragszik örökké. Mert tudjuk, méltók lennénk haragodra, méltók lennénk büntetésedre, de olyan csodálatos dolog felnézni az Úr Jézusra, és látni rajta a büntetést, rajta látni, hogy megtörtént. Urunk, növeld a mi hitünket, és add, hogy ebből a hitből fakadjon döntés, a döntésből engedelmesség, és hogy ez az engedelmességet hassa át a szeretet, a tőled jövő szeretet. Kérünk, munkálkodj bennünk hatalmasan, hiszen senki más nem tudja elvégezni bennünk azokat a változásokat, amelyeket te és a te élő igéd. Így magasztalunk téged, gyerekek és felnőttek, akik hallgathatjuk szavaidat. Magasztalunk, mert nem fordultál el tőlünk, mert irgalmas és kegyelmes vagy, és így kérünk, végezd el most is bennünk, amiért összegyűjtöttél, és előre áldjuk a te szent nevedet, most és életünk minden idejében. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván. Írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, az első fejezet 9. versében. Timóteus második levele, első fejezet 9. vers. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Eddig az írott ige, foglaljuk el helyünket. Egy nagyon különös sors áll elénk, testvéreim, a mai ószövetségi ige szakaszunkban, de hiszem és vallom, hogy semmi nem került a Bibliába véletlenül. Mindezek azért írattak, megolvassuk egy helyen, hogy mi megismerjük őt, az örökkévaló Istent, az ő szeretetét, igazságosságát, és hogy hitre jutva elnyerjük az örök életet. Ez a sors, ez a Manassé király sorsa hihetetlen mélységeket járt meg, és a végén olvastunk egy megtérésről. De mindezt látva, azért tegyük csak föl a kérdést, hogy vajon üdvözült-e? Üdvözült-e Manassé vagy sem? 12 évesen lett király, egy komoly hívő apa gyermekeként, Ezékiás fiaként. Tudjuk róla, hogy Krisztus előtt 687 és 642 között uralkodott, körülbelül 55 évig, és amit évtizedekig tett, mint király, az gyalázatos volt. Nincs jobb szó rá. Ha egy picit most belenézünk, hogy mit ír az ige, a harmadik verstől kezdődően például egészen elképesztő dolgokat, és ugyanezt megismétli az ige a Királyok második könyve 21. fejezetében is, ott is összefoglalja a Biblia Manassé életét. Mik ezek, amivel több évtizeden át foglalkozott? Okkultizmus, ördögi praktikák, jóslás, varázslás, bálványimádás. A templom megszentségtelenítése. Bent a jeruzsálemi nagy templomban, több helyen is bálványszobrot állítatott fel, és arra vette rá Júda népét, hogy azok előtt boruljon le, és azokat imádja. Emellett rendszeresen igazságtalan döntéseket hozott. Emberek kivégzéséről rendelkezett, de arra utal az ige, hogy tömegesen. Tömegesen történtek olyan kivégzések, amelyek igazságtalanok voltak. Utal rá az ige, hogy a kultuszi paráznaságot is behozta Júda életébe, aminek akár lehetett része egyneműek paráznasága is. Meggyalázza az élő Isten szent helyét. És talán a legszörnyűbb, legalábbis az én szívemet ezt szokta legjobban összeszorítani, amikor olvasom, hogy átvette a környező pogány népek iszonyatos szokását, a gyermekeit feláldozta. Gyermek áldozatokat vezetett be. Egy Biblián kívüli forrásból még azt is tudjuk, sejtjük, hogy Ézsaiás próféta is az ő idejében halt mártírhalált. Szörnyű, és maga az ige kimondja azt, hogy rosszabb, amit tett, és mélyebb a bűn, amiben Júda élt, általa is vele együtt, mint amiben azok a kánaáni népek éltek, akiket Isten kiűzött a honfoglalás idején. Akiket Isten megítélt, és azt mondta, hogy végük. Izraelnek le kell őket győzni, el kell pusztítani, és utána történik meg a honfoglalás. De itt most Júdáról olvassuk ugyanezt, és Manasséról, Júda királyáról. Ráadásul, testvéreim, nem tudom, tudjátok-e, hogy ha a Királyok könyvében olvassuk a történetét, ott nincs benne a megtérése. Ott befejeződik a leírás a szörnyűségekkel. El kell mondanom, jobb, ha tőlem halljátok, mint mástól, hogy vannak olyan liberális teológusok, akik mindjárt ki is mondták, amikor ezt elemezték, különösen aztán 20. századra emelkedett úgymond magasra ez a fajta kritikus hozzáállás, hogy hiteltelen a krónikák könyve, mert különben is elgondolhatatlan ez a megtérés, ilyen nincs. Egy ilyen gyalázatos élet után egyszer csak valaki megtér, aztán hazakerül, hihetetlen, hogy hazaengedjenek egy ilyen királyt a babiloni elhurcoltatásból. Ez az egész, mondják ezek a teológusok, csak egy zsidó kiszínezett betoldás, amely szépíteni akarja Dávid házának a történetét, hiszen Manassé is egyébként a dávidi dinasztia leszármazottja. És folytatják ezek a kritikusok, hogy különben sincs bizonyíték arra, hogy Manassé Asszíriába, illetve Babilonba került volna valaha. Diadalites művek születtek ezzel kapcsolatban, aminek a kicsengése, lám, milyen megbízhatatlan mindaz, amit olvasunk például itt a Krónikák könyvében. Mielőtt válaszolnánk ezekre a kérdésekre, kérdezzük meg először magunkat, hogy mi hogyan is állunk a környezetünkkel. Amikor látunk embereket, akik nagy mélységben élnek hozzánk képest, nyomorúságban, vagy hazugságban, álnokságban, paráznasságban, mi hogyan is ítélünk felőlük? Milyen a véleményünk? És most egy picit nézzünk újra Manasséra. Üdvözült vagy sem? Látjátok azt is, testvéreim, hogy a fia sem követte. A 22. 23. versből világosan látjuk, hogy ez az Ámón, ez a sok-sok bűnt és istentelenséget veszi át, és azt folytatja, bálványokat imád és bálványszobrokat telepít. Nem alázza meg magát az Úr előtt, hanem csak halmozza a vétkeket, ez az Ámón. Így olvastuk. És valóban akkor még egyszer kérdezzük meg, hogy valóságos lehet a krónikás feljegyzése a megtérésről, Manassé megtéréséről? Nem csupán valamilyen zsidó önszépítő kiegészítés ez? Érdekes adalék még, hogy annyira foglalkoztatta ez a kérdés a korai kereszténységet is, hogy Krisztus után 3. században keletkezett egy apokrif irat, ami tehát nem lett és nem volt sose része a Bibliának, de megmaradt, nem tudjuk a szerzőjét. Manassé imája, ez az írásnak a címe, és ott megpróbálja ez a szerző felidézni, hogy vajon hogyan imádkozhatott Manassé abban a nagy nyomorúságban, amiről ír itt a Krónikák könyve, és hogyan fordulhatott vajon Istenhez. Ez csak egy érdekesség, nem tudjuk, illetve hát valószínűleg ez nem közvetlenül Manassé imája, de foglalkoztatta a mindenkori keresztényeket is, hogy itt most pontosan mi történt. Most így tegyük föl egyszerűen a kérdést, de lényegre törően, hogy üdvözült, vagy elveszett Manassé. Persze hozzáteszem, hogy nyilván a végső szót azt nem mi, és legkevésbé én tudom kimondani, és fogom kimondani, de azért, amit az ige erről tanít, azt mondanom kell. Kérdezzük meg magunktól újra. Mi, testvérek, melyik tulajdonságunkért, vagy cselekedetünkért reménykedhetünk az üdvösségünkben? Melyik tulajdonságodért, melyik cselekedetedért? Még nem válaszolnék erre, csak nyitva hagyom. Hanem utalok egy történelmi adalékra. Nemrég megtaláltak egy asszír emlékművet a közel, illetve Közép-Keleten. A következő felirattal: elvittem Asszíriába férfiakat és nőket megszámlálhatatlanul. Majd következik egy névsor, és benne a következő eredeti nyelven Minasi Sár Matir Yahudi. Magyarul azt jelenti Manassét Júda királyát. Ennyit a kritikus hozzáállásról, hiszen ahogy halad előre az idő és a történelem, egyre több ponton derül ki, mennyire pontosan fogalmaz az Isten igéje. Igen, elhurcolták Manassét, ott volt az asszír birodalomban, amihez tartozott annak idején Babilon is. De még nem válaszoltuk meg azt a kérdést, hogy például miért van különbség a Királyok könyve és a Krónikák könyve leírása között. Azért, testvérek, mert a Krónikák könyve is utal rá, hogy Manassé az élete legvégén tért meg. Nem tudjuk pontosan mikor, de azt látjuk, hogy több mint 50 évig uralkodott, és azt látjuk, hogy a megtérésének gyümölcsei már nem tudták áthatni sem Júdának, sem a fiának az életét. Utal rá a 17. vers, a nép ugyan tovább is áldozott az áldozóhalmokon, de csak Istenének, az Úrnak. Ez utóbbi pozitív, hiszen az Úrhoz fordultak, legalábbis néhányan, de összességében a nép továbbra is az áldozóhalmokhoz járult, és nem a jeruzsálemi templomhoz. És ami még döntőbb érv, testvérek, az Ámon személye, aki 22 évesen lett király, és rögtön teljes egészében a hitetlenségbe veti bele magát, és ezt gyakorolja uralkodóként. Vagyis, mit szűrhetünk le ebből? Amit fiatalon látott, testvérek, amit gyerekként átélt Manassé udvarában, az apja életében, az maradt meg benne. Az öreg korában megtért király már nem tudott hatni a fiára. Ez óriási felelősség mindnyájunkra, akik szülők lehetünk, vagy nagyszülők, hogy milyen mély benyomásokat tesz az, amit gyerekkorban kapnak tőlünk a gyerekeink. Ettől függetlenül Isten nagy kegyelméből vannak olyan gyerekek, akik teljesen hitetlen háttérből jönnek és hitre jutnak, mert Isten munkálkodik, és majd mindjárt erről lesz szó. De azért itt megállított az ige, és állítson csak meg, hogy igen, Manassé megtéréséről egyértelműen beszél itt a Krónikák könyve, de azt is látjuk, hogy sem Júda, sem a fia igazából már nem mozdult rá, ma így mondanánk. Minél előbb, kedves szülő, minél előbb, kicsikortól, egészen kicsikortól, hordozd Isten színe előtt a te gyermekedet, gyermekeidet. Imádkozz érte, tégy neki bizonyságot róla. Mert bizony itt is vannak közöttünk és sok gyülekezetben idős korban megtért emberek, akik elmondják őszintén, már nem hallgatnak rám a gyerekeim. Én élő hitre jutottam Isten kegyelméből, de a gyerekeim nem kívánnak ezzel foglalkozni. Akkor valóságos Manassé megtérése? A 18-19. Vers utal többféle iratra, ami a királyok életét feljegyzi, illetve amit a látók leírtak, ők a proféták. Csak így is nevezi őket a Biblia. Igen, tudunk róla, testvérek, hogy vannak olyan könyvek, amik nem kerültek bele a Bibliába, de nagyon sok fontos információt jegyeztek fel a korabeli Izrael és Júda történetéből. Nem tudjuk, hogy hol vannak ezek az iratok, de látszik, hogy több forrás is rögzítette annak idején mindazt, ami Manasséval történt. A megtérését is. Akkor vajon üdvözült, vagy nem Manassé? Én hiszem, hogy igen. Miért, testvérek? Amikor ilyen gyalázatos volt, és ilyen későn tért meg, amit egyesek még vitatnak is. És látjuk, hogy az ő késői megtérésének már kevés volt a gyümölcse, mondjuk így kevéssé volt hatásos, hatékony, úgy Júda, mint a saját családja életében. Miért hiszem, hogy megtért, és ezért és üdvözül Manassé? Nézzük meg most, hogy mit ír Pál apostol. Itt csenget egybe bennem mindaz, amit olvasunk egy másik kijelölt ige szakaszunkban mai napra. Pál második levele a Timóteushoz, első rész 9. verse. Azt írja itt az ige, hogy Istennek van egy saját végzése, és van örökkévaló kegyelme. Saját végzése, rendelkezése, és van örökkévaló kegyelme. Ezt ha megértitek, testvérek, akkor érezni fogjátok, hogy mai szóval azt mondhatnánk, hogy ez nagyon durva állítás. És bocsássatok meg ezért a kifejezésért, de ugye sokat használjuk manapság. Mi az, hogy durva ma? Hihetetlen, kegyetlen, megdöbbentő, felháborító. És ez tényleg az, ha meg nem értitek a mélyét és azt a nagyszerű üzenetet, amit Isten ebben elhelyezett. Mert ezt állítja az Új Szövetség és a teljes Biblia, hogy tudnék, Istennek van egy saját végzése, és van örökkévaló kegyelme. És itt megjegyzem csak, hogy nem szeretnélek ámítani titeket a szabad akarat félre magyarázásának Dajka meséivel. Ez ugyanis széltében hosszában elterjedt a világon, a legkülönbözőbb felekezetekben is, hogy így a szabad akaratunk, meg úgy, majd mi eldöntjük. Testvéreim, az üdvösségre nézve nincs szabad akaratunk a bűneset óta. A bűneset óta. Másra van, ezért szokták félreérteni ezt a kérdést. Hát, hogy ide jöttél a templomba, azt gondolom, te döntötted el. Szabad akaratodból. De az üdvösségedre nézve nincs. Ezt a reformátorok is megfogalmazták, szoktuk néha idézni, bocsássatok meg, hogy latinul is próbálom. A bűneset óta az ember szíve non posse non peccare, nem képes nem vétkezni. És Pál azt írja a római levélben, hogy nincs, aki értse és nincs, aki keresse Istent. Az üdvösségünkre nézve nincs szabad akaratunk. Istennek van szabad akarata. neki van. És van végzése, és van kegyelme, hála legyen neki. És ő, azt olvassuk itt, ő az idők kezdete előtt rendelkezett. Manassét kegyelmébe fogadja. Erről rendelkezett az Isten. Vajon tisztában volt Isten, hogy mit fog véghez vinni ez az ember? És most hadd ne soroljam újra, de idézzétek föl, hogy mit olvastunk róla. Gyalázat, szörnyűség, erkölcsi és mindenféle szempontból, vallási szempontból. Gyalázatos. Vajon tisztában volt Isten azzal, hogy mit fog véghez vinni ez az ember? Tökéletesen, testvéreim. És vajon felelősnek látja Manassét Isten a bűneiért? Teljesen. És hadd kérdezzük meg magunktól, testvérek. Tisztában vagyunk vele, hogy mi mindent művelünk az életünk folyamán? Hogy mi mindent művelsz az életed folyamán? Isten tisztában van vele. Felelősnek tart a bűneidért, téged és engem. Teljes mértékben. Teljes mértékben. Csak hogy hozott egy végzést, kegyelmébe fogad. Így döntött. Ezt olvassuk az igében. Hozott egy végzést, még az idők kezdete előtt, hogy kegyelmébe fogad minket Krisztus Jézusban. Hozott egy döntést, és ezt mondja ki a számtalanszor idézett mondat, remélem mindenki jól is tudja fejből is, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hozott egy döntést, hogy áldozatot mutat be, érted? Ez az Isten rendelkezése. Menjünk tovább egy picit. Honnan tudjuk, hogy ez igaz Manasséra? Honnan tudjuk? A bekövetkezett megtéréséből, testvéreim. Mert hadd olvassam újra a 12. 13. verset, amely egy csodálatos és nagyon pontos leírása az emberi megtérésnek. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és mélységesen megalázta magát őseinek Istene előtt. Imádkozott hozzá, ő pedig megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és hazavitte országába, Jeruzsálembe. Értitek, testvéreim? Nem a megtérése miatt üdvözült, hanem azért tért meg, mert Isten végzést hozott felőle, hogy kegyelmébe fogadja. Nem a megtéréséért üdvözült, hanem azért tért meg, mert Isten rendelkezett felőle, hogy kegyelmébe fogadja. Más szavakkal mit jelent ez most nekünk? Ha hallod a kegyelem hírét, márpedig itt most mindenki hallja. Mindenki hallja. Jézus Krisztus személyesen áldozott érted. Jézus az életét tette le a te üdvösségedért. Ha hallod, hidd. Ez a missziói parancsa az Isten igének. Ha hallod, hidd. És adj hálát, hogy egyáltalán hallhatod, hiszen sokan nem is hallják. És ha már hallod és hiszed, mondd el másoknak is. Jézus Krisztus áldozatot mutatott be, érted? Ez az Isten rendelkezése. És megtörtént. Ha hallod és már hiszed, mondd el mindenkinek. Ez a missziói parancs lényege. Mondd el mindenkinek. Isten így döntött, hogy ő áldozik. És ezt véghez is vitte. Halld és hidd. Kettő az egyben. Ez a feltétel, amit ránk bízott az Isten. Tudom én is, testvéreim, és itt Gyerekeknek és felnőtteknek ezen a ponton, konfirmáción és más alkalmakon el szoktam mondani, hogy van itt valami, ami még mindig titok marad. Miért pont azok hisznek, akik hisznek? De testvérek, nem kell nekünk mindent értenünk. És nem kell nekünk mindent megfejtenünk, és legkevésbé mindent megmagyarázni tudnunk. Halld és hidd. Ezt mondja az ige. Isten rendelkezett az áldozati bárányról. De ha már hallod és hiszed, akkor meg örülj teljes szívedből, és akkor vondd le a konzekvenciákat, és ezt szeretném most még összefoglalni, hogy mi következik mindabból, ha már hisszük és látjuk, hogy még Manassé is üdvözülhetett. Azután az 5 évtizednyi szörnyűséges uralkodás után, amit véghez vitt. Azok után a gyalázatos bűnök után, amiben részes volt, sőt, másokat is belevitt azokba. Mi következik ebből, ha az Isten így kegyelmes? Rendelkezik, áldozatot hoz, és kegyelmet gyakorol. Az következik ebből, testvéreim, a mai igék alapján, hogy aki dicsekszik a megtérésével, az hamis úton jár. Aki dicsekszik a megtérésével, az hamis úton jár. Mert Pál azt írja, hogy a rendelkezés és a döntés jóval korábban megszületett Isten szívében, mint az én megtérésem. Az is következik mindebből, testvérek, hogy aki lenézi a még meg nem térteket, az gonosz és igazságtalan szolga. Aki lenézi a még meg nem tért embereket. A Máté 18-ban olvasható jézusi példázat tökéletesen erről beszél, amikor elmondja, hogy van egy szolga, aki 10 000 talentummal tartozik az urának, az megkönnyül rajta, elengedi, aztán ugyanez a szolga megy a barátjához, és elkezdi folytogatni, mert az 100 dénárral adósa. Gonosz és igazságtalan szolga. Ezt mondja róla az Isten igéje. Mint ahogy gonosz és igazságtalan, aki lenézi a még meg nem tért embereket. És az is következik mindebből, hogy aki nem hirdeti a megtérés lehetőségét szeretettel bármilyen embernek, az nem a hit útján jár. Tehát aki nem hirdeti a megtérés lehetőségét szeretettel bármilyen embernek, az nem a hit útján jár, az nem hisz. Ez nem érti egyszerűen az evangéliumot, az Isten akaratát, az Isten kegyelmét, szeretetét és rendelkezéseit. És aki nem hirdeti teljes alázattal, hogy semmi érdeme nincs a saját üdvösségében, annak lehet, hogy nincs is üdvössége. Még egyszer mondom, aki tehát nem hirdeti teljes alázattal, hogy semmi érdeme nincs a saját üdvösségében, annak lehet, hogy nincs is üdvössége. Annak meg kell hallani, amit a 2 Korintus 13-ban ír Pál apostol, önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Ezért tegyük föl újra a kérdést, hisszük-e a mai alapigét. Olvasom, mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Mert ha hisszük, testvérek, felszabadulunk. Felszabadulunk az ítélkezés alól, felszabadulunk a kesergés alól, felszabadulunk az önmarcangolás alól, és megszabadulunk a büszkeségtől. És bármilyen az a másik, akár hamis, akár nem, akár álnok, akár nem, úgy nézek rá, hogy Isten tudja, mi lesz vele, semmivel kevésbé nem szereti, mint engem, az én dolgom egy, hirdessem neki a megbocsátás evangéliumát. Íme az Isten báránya, aki elveszi a te bűneidet. Higgy benne, és a tiéd. Tudjátok, ha megértjük Isten eme nagy titkát, amiről itt az apostol tanít, akkor a gyümölcse örömteli áldott misszió és diakónia lesz, ahol örömmel bátran hirdetjük az evangéliumot mindenkinek, és cselekesszük a szeretett szolgálatnak bármilyen részét, tevékenységét, nem válogatva, hogy éppen ki az a másik, Manassénak hívják, vagy nem, már 50 éve gyalázatos életet él, vagy nem, hanem hirdetjük, Isten bemutatta az áldozatot, érted is. Higgy, és igaz lesz rád, amit így mond az ige, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Úgy legyen. Ámen. Énekeljünk most testvérek, és válaszoljunk a hallott igére a 98. Zsoltár második versével. A 98. Zsoltár második versét énekeljük, meggondolá irgalmasságát. Imádkozzunk. Urunk, arról énekelhettünk most, hogy végig gondoltad irgalmadat és kegyességedet, és végül irgalmadat és kegyelmedet hozzánk térítetted, hozzánk fordítottad, Urunk. Nem voltál köteles. Senki nem kényszerített, de még nem is késztetett erre. És mégis jó előre, még mielőtt bármi rosszat vagy jót tettünk volna, gondoskodtál bűneink bocsánatáról. Hozzánk térítetted, felénk fordítottad azt a végtelen érdemet, amit az Úr Jézus Krisztus szerzett meg a Golgotai kereszten. Előre fölkínáltad az ő áldozati halálának minden áldását, minden javát. Bűntörlő, szabadító, üdvözítő erejét. Édesatyánk, magasztaltassék a te neved. Bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy mi másképp gondolkozunk. Mi mérlegelünk, számolgatunk. Mi próbáljuk kiegyenlíteni a saját számlánkat, és nem veszük észre, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Mi próbáljuk igazolni magunkat, amikor a másikat álnoknak vagy bárminek tartjuk, és nem veszük észre, hogy te hogyan tekintettél Manassére, vagy éppen a tagadó Péterre, vagy a parázna és gyilkos Dávidra, vagy sorolhatnánk végtelenségig a neveket, akikről végül jó reménységgel valhatjuk, üdvözültek. Üdvözültek, mert kegyelmes Isten vagy. Urunk, hajolj le hozzánk, nagyon kérünk, hiszen a mi saját ítélkezésünk és gondolataink nagyon távol vannak a tieidtől. De köszönjük, hogy egyen-egyenként újra megragadhatjuk ezt a felénk fordított kegyességet és irgalmasságot. Köszönjük, hogy úgy mehetünk ki ebből a templomból, mint akik itt hagyják a saját gondolataikat, a saját elképzeléseiket üdvösségről, megtérésről, megszentelődésről, és kérik, hogy töltsd be, Urunk, a Te igazságoddal, hogy a Te gondolataid járják át a mi gondolatainkat. Urunk, szeretnénk valóban felszabadult szívvel bizonyságot tenni, örömmel és bátran nézni a Manassé félékre is. Mindenkire úgy nézni, mint akiben ott a lehetőség, hogy hallja az igét és higgye a jó hírt. Kérünk téged, vértesz föl ehhez, lelkeddel, erősíts meg bennünket. Használj minket, olyan sok ember nem ismer téged. Olyan sokszor az egyháztagok is annyira messzire vannak tőled, és nem értik a te kegyelmedet. Maguk próbálkoznak bizonyítani, vagy éppen kérkednek saját hitükkel, igazságukkal, megtérésükkel, vagy bármivel, és nem téged dicsér az életük. Urunk, hadd legyünk olyanok, akik valóban rád mutatunk, és egyben benned gyönyörködünk. Abban, amit te tettél Manasséért, és te tettél értünk. Kérünk, így áld meg ezt a közösséget, minden egyes tagját, kicsiket, nagyokat, gyermekeket, felnőtteket, öregeket. Áld meg bennünket, hadd legyünk követeid ebben a világban, és a jó hír továbbmondói. Áld meg iskolánk, óvodánk szolgálatát, küldetését. Áld meg a hitoktatást. Áld meg a jövő vasárnapra tervezett áldó együttlétet, a kis elsősöket. Valóban te öleld át a te szereteteddel, és hadd, hogy megismerjék a te végtelen kegyelmedet, hogy tudjanak róla, mit tettél értük, és higgyenek benned. Áld meg, Urunk, a hazát, a nemzetet, a szomszédos népeket, a téged keresőket, de a tőled távol levőket is. Épp azzal, hogy egyszer csak kiáltani kezdjenek, mint Manassé is. Áld meg a kontinenst, és könyörülj a sok-sok háborúságot szenvedő emberen, hívőkön és hitetleneken, gyermekeiden és a többieken. Köszönjük, hogy a tieid beléd kapaszkodva nézhetnek szembe, akár még a halállal is. És köszönjük, hogy itt ma Magyarországon nem kell ettől félnünk így közvetlenül. Dicsérünk téged, hogy csendben és békében hallgathatjuk az igét, hirdethetjük a te kegyelmedet, beszélhetünk rólad. Köszönjük, Urunk, mindezt neked, és kérünk, add, hogy áldásul legyünk a többi nemzetnek, áldásul legyünk a többi felekezetnek, áldásul legyünk a körülöttünk élő embereknek. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk a jövőt, tőled kérve gyógyulást, tőled kérve vigasztalást gyászoló testvéreink életébe, tőled kérve áldást az új házasságkötésekre, tőled kérve áldást a megkeresztelendő gyermekekre, szüleikre, keresztszüleikre. Áldj meg bennünket, kérünk, végtelen gazdagságodból, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, aminket megmentő és üdvözítő Úr Jézus Krisztusban. Amen.